Fohászkodjunk, testvéreim! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, harmadik részének első 11 verséből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amit ő ma tervezett velünk. A második korintusi levél harmadik részéből így szól hozzánk Isten élő beszéde. Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Felséges és hatalmas, dicsőséges Urunk, édesatyánk! Hatalmas kiváltság, tőled kapott ajándék, hogy itt lehetünk. Hogy összegyűjtöttél, hogy sok helyről ide tereltél, vonzottál, hívtál minket. Meghódol a mi lelkünk előtted, mert nagy vagy te, mert egyedül te vagy nagy, te vagy szent, te vagy igaz, te vagy dicsőséges, te vagy örökkévaló, tiéd minden, és minden általad lett, ami létrejött. Így dicsőítve borulunk le eléd, és kérjük mi porszemek, előtted kedves teremtmények, hogy nézz ránk. Nézd le ránk, hogy hallgass meg kiáltásunkat, amikor vágyunk a te szavaidra, amikor vágyunk a te igazságodra, amikor vágyunk megismerni téged, és akit te elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. Urunk, töltsd be te a mi vágyakozásunkat. Emberi szó ezt soha nem tudja megtenni. Sem élmény, sem pénz, sem földi hatalom, sem semmi, amit kezünkkel vagy szívünkkel megragadni tudunk. Csak te tudod betölteni azt az Isten formájú űrt, amit szívünk mélyén megalkottál. Jöjj, Urunk, kérünk a te lelkeddel, segíts fel, és tégy készé arra, hogy megértve és befogadva te szavaidat, járjunk is a szerint, hogy legyünk valóban engedelmesek, és hogy ez az engedelmesség hozzon sok örömet, áldást és gyümölcsöt az életünkbe. Így kérünk az Úr Jézusért, atyánk, légy itt és te szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található ebben az olvasott szakaszban, mai igénkben Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, harmadik részének 9. versében. Itt így szólít meg minket Isten beszéde. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ti is tudjátok, és talán már a legkisebbek is közöttünk, hogy egy nap híján 500 éve történt. Egy év és egy nap híján 500 éve történt. De mi is történt? A történeteket illik ismernünk és ismerjük is. A történészek sok szempontból feltárták 1517 és környékének történetét. Sokat lehetne említeni arról, mi történt Lutherrel, amikor élő hitre jut, Calvinnal, amikor megtér, a magyar reformátorok, amikor felfedezik a Bibliát, aztán magyar nyelvre lefordítja Károly Gáspár. Sok szempontból elemezték már a reformációt szociológusok, sőt pszichológusok, politológusok, de mi is történt igazán? Mitől változott meg annyira a korabeli Európa, sőt aztán később a világ? Mi történt a lelkekben, testvérek? Ez az igazi kérdés. Mi történhetett? Lázadás a régi ellen. Az addig fennálló egyházi, közéleti rend ellen. Forradalom netán. Vagy a hatalom újra elosztása ment végbe. Mások legyenek a vezetők az egyházban és a világban, mint akik addig voltak. Tudjátok, mit tanít Pál apostol? Mi történik és mi által történik igazi nagy változás? A kárhoztatás szolgálata helyett az igazság szolgálata jelent meg. Ezt szeretném most elmondani nektek, hogy mit is jelent ez a mondat, de itt hadd húzzam alá, hogy fontos látni, nem emberi mű, ami történt. Nem a reformátorok vitték véghez, hanem az élő Isten. Itt ő cselekedett, annak idején a 16. században, és azért kiáltunk, hogy cselekedje ma is, a mi időnkben, közöttünk és bennünk. Egy ilyen változást, ami annak idején végbe ment, csak Isten szent lelket tud véghez vinni. Az az Úr, akiről így fogalmaz János apostol az első level a harmadik részében, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Tehát az elítélés szolgálatát felváltotta az elfogadtatás szolgálata. Ehhez tértek vissza a reformátok. Reformáció visszaalakítást jelent, visszatérést valamihez, ami eredeti, ami helyes. Az elítélés szolgálatát felváltotta az elfogadtatás szolgálata. Nem az lett többé az egyház szolgálata, hogy az ítélet rémével riogassa az embereket, hanem hogy hirdesse, hogyan igazít meg, azaz hogyan fogad gyermekévé az élő Isten. Ez került a középpontba a reformáció idején. Újra a középpontba. Pontosan az, amit az Úr Jézus egy mondatban így foglal össze, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Hogy megmentsem azt. De lássuk jól, testvérek, Pál apostol szavaiban egyértelmű, hogy egy korábbi korszak és egy korábbi szolgálat is dicsőséges volt. Dicsőségesnek nevezi az előbbit is. Ez arra is utal, hogy nem volt minden rossz a reformáció előtt sem. Ezért nem helyes például azt mondani, hogy igazán csak valami megújulás, vagy megújulás történt igazán, mintha valami új jött volna létre. A reformációban nem jött létre új, testvérek, hanem visszakerült a helyére mindaz, ami kiesett onnan. Maga a Biblia, maga az Úr Jézus Krisztus, a hit és a kegyelem. Ezért sokkal jobb, ha úgy is említjük magát a szót, hogy ez visszatérés, ez visszaalakítás. Ahogy Pál azt mondja, hogy az Úr Jézus időszaka előtti, az Ószövetség idejében is dicsőséges volt az Isten szolgálata, ami akkor az ítélet hirdetés szolgálata volt a törvény által. Így fordítja a mai igénket az egyik Biblia, dicsőséges dolog a törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre bűneiket, és elítélni őket. Ezt mondja ki itt az apostol. Ez dicsőséges önmagában. De hát miért és hogyan dicsőséges az ítélkezés, ami egyébként nagyon jellemző volt a korabeli igehirdetésekre, a reformáció előtt és még alatt is, amíg fel nem ébredtek az igehirdetők és élő hitre nem jutottak. Miért dicsőséges az ítélkezés? Hogy értsük ezt? Hiszen maga az Úr Jézus tanítja a hegyi beszédben, a Máté 7.1-ben, ne ítélj, hogy ne ítéltess. És megerősíti Pál az 1 Korintus 4-ben, egyáltalán ne ítéljetek addig, amíg el nem jön az Úr. Ő fog ítéletet tartani. Úgy lehet ezt megérteni, testvérek, ha megértjük azt, hogy a törvény szolgálata, amiről itt az apostol beszél, az a törvény ismertetését jelenti, és nem ráolvasást. Mi maiak is, akár igehirdetők, lelkigondozók, vagy egyszerű gyülekezeti tagok, itt vétjük el, amikor azt gondoljuk, arra való az Isten törvénye, hogy ráolvassunk belőle valamit egy másik ember fejére. A törvény szolgálata, amiről itt Pál beszél, hogy ez is dicsőséges volt az Úr Jézus kora előtt, az a törvény felolvasását jelentette a népnek, mindazoknak, akiket Isten oda gyűjtött. Gondoljatok arra, amikor Mózes megkapja a 10 parancsolatot, lejön és felolvassa az egész népnek. Józsué ezt megismétli. Jósiás király újra megtalálja és felolvassa. Esdrás, Nehémiás korában ugyanezt történik. És mi az eredmény? Hogy a Szentlélek közreműködésével Isten ébredést ad általa. Ébredés történik. Sok-sok ember megújul, hitre jut, akár az Ószövetség Izraelben, akár a történelemben, a reformáció előtt is, hiszen voltak már helyek, ahol megújulásokról vannak híreink, és szinte egész Európát átjárta és átmosta az a megújulás, ami a reformátorok nagy felismeréséből adódott. Meg kell hirdetni, el kell mondani az Isten igéjét, törvényét, de nem ráolvasásszerűen, hanem ismertetésképpen. Nem ítélkezés történt tehát az emberek felett egyenként, hanem szembesítése a közösségnek. Ilyennek kellene lennetek. Ilyennek kellene lennünk. És amikor Isten lelke működni kezd, akkor az történik, mint az első európai asszony esetében. Az első európai asszony tulajdonképpen a ruháját mosta ott, Filippi mellett. És csak úgy szinte mellékesen hallotta Pál apostol igehirdetését. És mit olvasunk a Cselekedetek 16-ban? Azt, az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. És ott megtér, újonnan születik. Így indul az európai kereszténység. Szól az ige, hirdettetik a törvény, milyennek is kellene lenni az Isten szent színe előtt. Ennek a szolgálata is dicsőséges volt, mondja itt Pál apostol, általa is a Szentlélek munkálkodott, ezért volt hívő nép. A Messiásban előre bizakodó nép az Úr Jézus kora előtt, És ezért támadt új hívő nép a 16. században. Mert hallották az Isten igaz beszédét. Mert a reformátorok elmondták a teljes igazságát a Biblia üzenetének. De akkor mit is fedezett fel újra a reformáció? És mi az, amiről Pál a mondat második felében beszél, és azt mondja, hogy még dicsőségesebb? Azt fedezték fel újra, hogy valaki betöltötte a törvényt. Hogy egy valaki megvalósította, megélte azt, testvérek. És ő, aki betöltötte és megvalósította a törvény minden pontját, ő volt az, aki után új parancsolatot hagyhatott hátra. Új parancsolatot hagyott ránk, testvérek. Ő volt az, aki elmondhatta az Úr Jézus Krisztus, hogy nézzétek, a kultuszi szabályok ideje lejárt. Ne azzal foglalkozzatok, hogy most mit esztek, mit isztok, mibe ruházkodtok, hogy öltözzetek fel, hogy az kedves legyen Istennek, hanem, és ne azzal, hogy melyik ünnep nagyobb, mint a másik, hanem az új parancsolatra figyeljetek, amit a János 13-ban olvasunk Jézus Krisztus szavai között, szavaiban. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És arról fogja megismerni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Ezt nevezi Jézus új parancsolatnak. És amikor valaki valóban olvassa az igét, mint ahogy a reformátorok elkezdték újra olvasni a Bibliát, szembesültek ezzel, hogy az Isten akarata, hogy Jézus Krisztusra nézzünk. Hogy Jézus Krisztus, aki tökéletesen megélte a törvényt, ő legyen számunkra minden. Ő legyen számunkra a legdrágább, az egyetlen, akit szeressünk, akit tiszta szívből szeretnünk kell mindenek előtt, hogy a tőle kapott szeretetet tovább sugározhassuk. Azt mondja szó szerint a mai igényben tehát, sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket. Megigazítottá, szabad lábra helyezettekké teszi őket. Ezt jelenti ez a kifejezés, hogy megigazítás. Ezt megértve lett a reformáció központi tanításává a megigazítás kérdése. Itt szoktuk használni a megigazulást is, de ez egy kicsit félreérthető, olyan, mintha mit csinálnánk. Hát a megigazításhoz semmi közünk. Az ajándék, kegyelemből adatik. Én magam semmilyen szinten nem tudom megigazítani. De Isten az, aki megigazít. És amikor rádöbbentek a reformátorok, hogy ez az új szövetség igazi nagy híre, hogy Jézus Krisztus által, a belévetett hit által fogad el minket Istennek, Isten önmagának, akkor ezt teljes hittel és teljes erővel hirdetni kezdték. És azt is kimondták, hogy itt Pál leírta, hogy a betű önmagában nem segít, a törvényből csak a bűn felismerése adódik, olvassuk a Róma 3:20-ban, de nem ad megoldást. Mert a bűn felismeréséhez és megbánásához is szükség van a Szentlélek hathatós munkájára. Önmagában csak a bűn felismeréséig segít el a törvény. Ez is szent dolog, fontos, kihagyhatatlan. Ezért egység a Biblia, ezért nem lehet külön kezelni Ót és Új Szövetséget. Isten ezen a könyvön keresztül bármelyik mondaton át szembesíteni tud azzal, hogy ki vagy, hogy milyen az óembered, hogy milyen a te alaptermészeted, és milyen az én alaptermészetem. De egyértelművé teszi Jézus, hogy a Szentlélek győz meg a bűnről, azt mondja, hogy eljön a Szentlélek, és meggyőzi a világot a bűn tekintetében, a bűn pedig az, hogy nem hisznek én bennem. Nem hisznek én bennem. Ez minden más bűnnek a gyökere, hogy Jézus Krisztust nem fogadom el, nem bízom benne, nem őt tartom a megmentőmnek, nem fogadom el, hogy ő az én megigazulásomnak oka, forrása, záloga, hanem azt gondolom, hogy nélküle, valahogy őt kikerülve is, kedvessé lehetek az Isten előtt. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. A reformátorok viszont felismerték, ő, Jézus betöltötte a törvényt, csak ő, ezért őt kell hirdetni minden embernek. Mégpedig úgy kell, testvérek, hirdetni, mint áldozatot, mint váltságot, mint kiengesztelő Isten bárányát. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert gondoljátok végig, ha jó emberként hirdették volna, mi következett volna akkor? Ha a hegyi beszédet komolyan vesszük, már pedig Jézus halálosan komolyan gondolta, és ott ilyeneket mond, megiratott, én pedig azt mondom nektek, nehezebbé tette, testvérek, nehezebbé tette a 10 parancsolatot, mint az önmagában. Olvassátok el a Máté evangélium a 5., 6., 7. részét. Ha egyszerűen annyi volna, hogy Jézus egy jó ember, akit követni kell, nagy bajban lennénk. De azért mondta el, amit mondott, és élte is meg, hogy lássuk, nélküle nem tudjuk megvalósítani. Nélküle nem tudunk semmilyen szinten szent és Istennek kedves életet élni. Mint egy új törvény, mint egy új parancsolat, Jézus hegyi beszéde egyértelmű tükröt állít elénk, ahogy Calvin is fogalmaz, hogy lássuk, nélküled, Uram, nem sikerül. Nem tudok így élni. De éppen azért állt elénk Jézus, éppen azért élte meg, és azért mondta el, amit mondott, hogy ő hozzá meneküljünk. Hogy észrevegyük, engesztelő áldozatra van szükség, hogy minket Isten elfogadjon. De ez az engesztelő áldozat megtörtént. Ez bemutattatott. Ha Jézus csupán etalon volna, csupán nagyszerű példa volna, kétségbe esettek lehetnénk, vagy azt gondolnánk magunkról önhitten, hogy hát végül is, ha ez a feladat, akkor összeszedem magam, igyekszem, és én is így élek. Vagy önáltatás, vagy elkeseredés. Jézus nem etalon, Jézus áldozat. Engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Úgy, ahogy a római levélben olyan világosan megfogalmazza Pál apostol, hadd idézzem itt nektek a 3. rész, 25., 26. versét. Isten őt rendelte engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. Vagyis itt tárta fel a megigazítás útját. Hogyan igazít meg engem? Úgy, hogy az engesztelő áldozatra támaszkodom teljes szívemből. Az engesztelő áldozatra. Én nem tudom kiengesztelni az atyát, soha nem tudok olyan életet élni, hogy az neki elfogadható, szent és igaz legyen. Az én régi természetem, amíg ebben a testben élek, újra és újra jelentkezik, de azt mondhatom, nincs közöm hozzád, én Jézus Krisztushoz tartozom, segíts meg, Uram, és add a te lelkedet. Köszönöm, hogy elfogadtál úgy, ahogy vagyok, köszönöm, Uram, hogy élhetek veled. Engesztelő áldozat az Úr Jézus, és nem egyszerűen jó példa. Azért is fontos ezt hangsúlyozni, mert akik itt lehettetek, talán emlékeztek, hogy az evangelizációs sorozat utolsó estéjén kedves vendégünk felhívta a figyelmünket, hogy nagyon komolyan készülőben van az egységes világvallás kidolgozása. És az egységes világvallásban együtt fog szerepelni, ma már erre dokumentumok vannak, együtt fog szerepelni Ábrahám, Jézus és Mohamed, ami nagyon szépen hangzik, hiszen Ábrahám például közös pont lehet a három egyisten hívő vallás között, csak hogy ebben a világvallásban Jézus nem több, mint egy nagyon jó ember. Egy nagyon-nagyon jó ember, egy próféta. És ezt, testvérek, mondjuk ki, tragédia. Ha Jézust besorolják egy ilyenbe, és azt mondják, hogy íme az egyik jó ember, akit Jézus Krisztusnak hívnak, aztán ott a másik, meg a harmadik, akkor a világ elvész. Akkor a világ elkárhozik, testvérek. Mert Jézus nem jó ember. hanem engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És nem lehet egy lapon említeni a küldetését senki mással. Senki más nem váltott meg minket a bűneinktől. Senki más nem engesztelte ki az atyát, csak ő. És hűtlenség vele szemben, a legnagyobb hűtlenség, ha valaki beáll majd ebbe a világvallásba, és azt mondja, hogy igen, nagy ember Jézus, nagy ember Mohamed, Ábrahám, Mózes, mindenki nagy ember, mindenkitől lehet tanulni. Engesztelő áldozat csak egyetlen egy volt, testvérek. És ezt ismerték fel a reformátorok, és ezt kell, hogy most újra felfedezzük és felismerjük, hogy igen, minket Isten igazzá nyilvánít, gyermekévé fogad. Tökéletes bocsánatot ad a bűneinkre, és arra tanít, hogy ne járjunk bűnben, hanem újra és újra tagadjuk meg a kísértéseket, és engedjünk az Úr Jézusnak és az ő lelkének. De mindezt úgy tegyük, hogy folyamatosan Jézus Krisztust magasztaljuk, őt dicsérjük, őt imádjuk, Istenként hódolunk előtte, és szeretjük őt teljes szívünkből. Szeretjük jobban, mint bárki mást a világegyetemben. Lehetek igazzá Isten szemében? Igen. Reformátoraink megértették, az a küldetésünk, az a küldetésük a Szentlélek által, hogy az emberek megigazítását szolgálják. A megigazításban pedig újra aláhúznám, Isten a cselekvő, Isten kínálja fel az ő bocsánatát, kegyelmét, a mi dolgunk pedig, hogy ezt hirdessük és mondjuk el minden embernek. Hirdetjük újra most is mindenkinek, aki hallja. Olvasd és hallgasd Isten igéjét. Olvasd és hallgasd Isten igéjét. Engedd, hogy Isten igéje halálra sebezzen. Mert ezzel kezdődik a Szentlélek munkája, hogy az Isten igéje halálra sebez. A betű megöl, erről beszél itt Pál apostol a 6. versben. Halálra sebzi az önhitségemet. Halálra sebzi azt a gondolatot, hogy én meg tudom tartani a törvényt. Halálra sebzi a mentegetőzésemet, amikor a régi természetemet próbálom mosdatni. Semmilyen vonatkozásban ne mentegesd a te óemberedet, régi természetedet, erről beszél ez az ige, hogy a betű megöl, az Isten törvénye leleplez, és kimondja, hogy nézd meg, milyen vagy Jézushoz képest, milyen vagy Jézus nélkül. És itt egész őszintén elmondom nektek, testvérek, most csak utalva rá, hogy engem is Isten fokról fokra, napról napra, akár az elmúlt napokban is döbbenetesen szembesít a saját óemberemnek a nyomorúságával. Dolgokra világít rá, amit nem vettem észre, és szembe kell nézni velem, vele is. És csak sírni tud az ember. Ilyen vagyok, Uram Jézus nélküled. Ilyen az én óemberem, döbbenetes. Hogy bántok meg, észre sem veszem. Hogy vagyok szeretetlen, föl se fogom. Megyek, mint porcelánboltban az elefánt. De hála legyen neki, hogy igen, szembesít az ige által. Szembesít, hogy milyen vagyok hozzá képest. De azért szembesít, mert szeret. És téged is, testvér, és mindnyájunkat. Azért szembesít, hogy segítségül hívjuk őt, a szentet, a nagyszerűt, őt, az Isten fiát, aki betölt az ő szent lelkével, és megvalósul, amit így ír a római levél, hogy az igaz ember hitből fog élni, abból a hitből fog élni, mitből is, mit kell elhinni annak, ahhoz, hogy igazán nyilvánítson az Isten. Valakinek meg kellett halnia helyettem, de megtette. Ezt kell elhinni ahhoz, hogy Isten igazzá nyilvánítson. Valakinek meg kellett halni a helyettem. Annyira undorító és annyira mocskos az én óemberem. És ha nem figyelek, és nem járok engedelmesen, akkor újra és újra beleszól az életembe. Újra és újra megrontja annak az illatát. De Jézus meghalt az én óemberem valamennyi bűnéért. és arra vezet, hogy a lélek által engedelmességben járjak. Valakinek meg kellett halnia helyettem, de megtette ezt, hiszem. Hiszem. Hiszem, hogy a kereszten, amikor Jézus kiáltott, rólam is kiáltotta, elvégeztetett, készen van, meghaltam a mai református lelkész bűneiért. És meghalt ő a templomban mindnyájatok bűnéért, akik halljátok, higgyétek, ez a dolgotok. És e hitből teremjetek jó gyümölcsöt, e hitáltal bízzatok a lélek munkájában, e hitáltal éljetek Isten dicsőségére, és megújulása lesz az életeteknek, a családotoknak, a gyülekezetnek, az egyháznak, a társadalomnak, és akár egész Európának. Mi is történt egy év és egy nap hiány 500 évvel ezelőtt? Újra meghívást kapott az egyház arra, hogy emberek megigazulását szolgálja. Nem mást, hanem ezt. Ki az itt közülünk, testvérek, aki erre odaszánja magát? Mert ez egy csodálatos szolgálat. Emberek megigazulását, megigazítását szolgálni. Mert ez a jó hír szolgálata, testvérek. Az evangélium szolgálata. Egy páli mondat foglalja össze és zárja mai ige üzenetét. Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ez a mi osztályrészünk, kegyelemből, hitáltal. Áldassék érte az Úr Jézus Krisztus. Amen. Énekszóban feleljünk most a hallott ígére, testvérek, és énekeljük a 348. dicséretünk harmadik versét, 348. dicséret harmadik verszakát, nékünk megigazulást és a bűnből gyógyulást. Imádkozzunk! Úr Jézus, magasztal téged a mi szívünk. Dicsérjük hatalmas tettedet, vállalásodat, önmagad odaáldozását, mindazt, amit véghez vittél, értünk, helyettünk és miattunk ott a kereszten. És kérünk, Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, bocsáss meg már eleve azért, mert nem is akarunk igazán igéd tükrébe nézni, mert kibújunk, mint az angolna, elkerüljük a te tekintetedet, mert nem akarunk szembesülni vele, hogy mennyire meg kellett, hogy hajj helyettünk. De add meg nekünk, kérünk, hogy a te szavad, a Szentírás, mint élő ige, legyen számunkra igazi szembesülésé. Amikor szembesülünk azzal, hogy kik lehetnénk, és mennyire nem vagyunk azok. Hogy mit várna el a szent és igaz Isten, és mi mennyire nem teljesítjük azt. Úr Jézus Krisztus, add a te lelkedet, hiszen a Szentlélek nélkül nem tudjuk mi ezt átélni. De a te lelked elsegít arra, hogy felismerjük a bűnt. És felismerjük a kereszt győzelmét, a te győzelmedet. Felismerjük azt a nagyszerű hírt, és magunkévá tegyük, amit a reformátorok annak idején átéltek, hogy igazzá nyilvánít minket a szent és hatalmas Isten te éretted, hogy igazán nyilvánítja mindazokat, akik benned hisznek, és elfogadják, hogy te helyettük haltál meg. Úr Jézus, munkáld ezt most is közöttünk, adj új reformációt, adj új megújulást, és valódi visszatérést hozzád, hozzád, Urunk. Mert nem szokásokhoz, meg istentiszteleti formákhoz, keresztelkedéshez és egyéb szertartásokhoz kell nekünk visszatalálni, hanem te hozzád, Urunk. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagy, hogy munkálkodsz. Áldalak, Uram, hogy engem is formálsz szüntelen. Áldalak téged, hogy ebben a gyülekezetben oly sok emberi szívet kézbe vettél már, és újra megtisztítasz, megújítasz. És add, Urunk, hogy ami megtisztított életünk sugározhassa szét a te szeretetedet. Hadd legyünk valóban küldöttjei a megigazításnak, annak, hogy emberek megigazulhatnak te általad, hogy letehetik a kesergést, a küszködést, a kínlódást, az önigazság bizonygatását, és kimondhatjuk, hogy bizony vétkesek vagyunk, de megváltott vétkesek. Elveszettek vagyunk bűneink miatt, és az óemberünk nyomorult, de a tőled kapott új természet él, és a tőled kapott új természet már nem vétkezik. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, vedd körül az életünket, újítsd meg családjainkat, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat, nemzetünket, újítsd meg Európát, ahogy megtetted annak idején, közel 500 évvel ezelőtt. Hadd, hogy a gyermekeink, amikor minket látnak, a mi életünkben veled találkozhassanak, a te igazságoddal és a te szereteteddel. Így kérünk, hallgass meg és áldj meg bennünket, szent és nagy nevedért, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami engesztelő áldozatunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.